papi intézetekben nevelték, s e nevelésről jó emléke maradt. Kőmíves mélyen vallásos ember volt. Az a fajta vallásosság volt az övé, amely nem nevelés terméke. Az apa a maga módján megtartotta a vallás parancsait. Nagy ünnepnapokon megjelent a templomban. Minden húsvétkor megáldozott, de Kristóf nem tudott arról, hogy eljárt volna rendszeresen gyónni. Soha nem lepte meg önkéntes vallási gyakorlatok közben. Soha nem beszélt gyermekeivel hitbuzgalomról. Nem érdeklődött lelki fejlődésüke bizalmas, bonyolult tájképe iránt. Minden évben egyszer, az esztendő utolsó napjának délutánján elment gyermekeivel a belvárosi templomba. A leghátsó padok egyikében ültek le a félhomályos templomban, amely zsúfolva volt ebben az órában emberekkel, akik különben évszámra nem teszik lábukat az Isten házába, s ezen a délutánon, mikor mérleget készít a lelkiismeret, félelem és bűntudat, reménykedés és kétségbeesés mégis ide húzzák őket, az ismeretlenhez, amely meghallgat, de nem ad választ, amely tudomásul vesz, de soha nem kérdez. Emberek ilyesfajta érzésekkel, valamilyen ünnepélyes pánikban ültek és térdepeltek körülöttük a padokban, s Kristóf érezte, hogy az apa is ez alkalmi hívők közé tartozik. Minden évben elmentek. Ünneplő ruhában, a nyírkos és hideg templomban némán ültek a padban, szigorú rangsorban, az apa jobbján Emma, aztán Kristóf és végül Károly, egyenruhában gyíklesővel oldalán. Kristóf félt ettől az utolsó délutántól. Így nevezte titokban ezt a sajátos templomlátogatást. Félt és sajnálta az apát. Minden családnak, minden egyéniségnek megvan a maga külön vallási naptára, amikor hódolnak valami felfoghatatlan előtt. Halálozási évfordulók, önkényes böjtnapok az ilyen bizalmas ünnepek. Az apa az év utolsó napját választotta e tüntető elmélkedés céljaira. Némán ültek mellette, s nem értették, mit akar. Az ember templomba vasárnap járt, a nagy ünnepeken. Néha hétköznap is templomba ment, ha meghalt valaki, ha így kívánták a vallás parancsai. Volt valami félelmes és megmagyarázhatatlan az apa makacs évzáró lelki gyakorlatában. Minden évben úgy készültek rá, mint valamilyen gyászos és kínos szertartásra, mint egy temetésre. Az ebéd ünnepélyes némasággal telt el. Az apa már reggel felöltötte fekete szalonkabátját. A templomban kezeibe rejtette arcát, két karjával térdére könyökölt, nem vetett keresztet, nem olvasott az imakönyvben. Mint egy másfél óra hosszat ültek így, míg végül dideregni kezdtek. Akkor a belvárosba ment velük az apa, megállt a kirakatok előtt, óhajaikat kérdezte, s minden kívánságukat teljesítette ezen a napon. Igaz, hogy az előzmények után a templomból jövet, telítve a komor és magasztos kép hangulatával, nemigen mertek kívánni. Soha nem beszéltek erről egymás között a testvérek. De valamilyen sunyi és gyáva egyetértéssel kímélték az apa alkalmi bőkezűségét. Inkább csak hasznos tárgyakat kívántak. Kesztyűt vagy tanszert, amely senkinek nem volt örömére, s melyet az apa tüstént ünnepélyes készséggel meg is vásárolt. Nem beszéltek erről, de szavak nélkül is tudták, mi készteti az apát a kegyes jótékonyságra. A cinkosok hallgatásával tudták, hogy az apa vezekel ezen a napon. Miért? Kinek tartozik vele? Kristóf minden esetre így nevezte ez esztendő végi ajándékozást. Nem voltak őszinték egymáshoz, de hallgatásuk is árulkodott. Az apa valószínűleg kínosan megütközött volna, ha valamelyikük fölösleges ajándékot kíván ezen a délutánon. Például valamilyen játékszert, pipereholmit vagy nyalánkságot. Nem, ilyesmire gondolni sem lehetett. A kisfiú, Károly, az évzáró körúton legtöbbször szégyenkezve elpityeredett. Vágyait nem merte bevallani, és ezért inkább nem szólt semmit. A ceruzát vagy körzőt, melyet az apa mutatós nagylelkűséggel vásárolt meg számára is, szótlanul szorongatta kezében, s otthon aztán elrejtette valamelyik fiókba, és nem nyúlt többé hozzá. Kristóf korán megfigyelte, hogy hármuk közül Károly az, aki legkevésbé bírja az apai nevelés öntudatos célszerűségét. A szünnapokon a kisfiú mindig szomorú volt odahaza, szótlan és étvágytalan. S Kristóf, aki az idősebb testvér apáskodó jóindulatával bánt vele, gyakran meglepte, amint éjjel a sötétben sírdogált. Ő, a legidősebb fiú, jól érezte magát a papi intézetben, és nem vágyott haza. A bennlakó növendékek között sokan akadtak hozzá hasonlók, akik a szünidőt terhes kötelességnek érezték. Fancsali képpel utaztak haza a családhoz karácsonyra, vagy a nagy szünidőre, s idő előtt siettek vissza az intézetbe. Igen, készséges és szilaj örömmel tértek vissza, mint egy kipihenni a családi ünnep fáradalmait, papucsot húzni és kényelmesen elhelyezkedni ebben a másik, nagyobb, idegenebb és mégis meghittebb családban, az intézetben, a nevelők és pajtások között. Nem ő volt az egyetlen, aki az intézetben otthont talált. Ha nem is a család melegségét, de valamilyen langyos, központi fűtéses, általános éghajlatot, amelyen belül nem lehetett különösen felmelegedni, de nem kellett dideregni sem. Mert sokan a fiúk közül dideregve tértek vissza ünnepek után a családból. Hetekbe tellett, amíg lecsillapodtak, visszakapták szerepük biztonságát, megbizonyosodtak róla, hogy tartoznak valahová, egy kis társadalomba, ahol jellem és képesség biztosítanak számukra valamilyen emberi rangot. Hetekig érzett még rajtuk a család légköre, a hazatérés izgalma, az a bizonytalanság, amely eltöltötte őket odahaza, félelmek és féltékenységek visszatükrözése. A java ilyen törött, kihűlt családból verődött össze. Bizonyosan voltak másféle családok is, a bejárók között akadtak kellemesen kiegyensúlyozott, derűs és önfeledten boldog, gyermeki öntudatlanságot sugárzó fiúk. Érzett rajtuk az igazi család melegsége, a féle tollas pihés, kotlós melegség, meghitt együttes légköre. Kristóf vonzódott a fiúkhoz, akiken ezt a meleget érezte, de nem tudta meg tőlük soha, mi a különbség az igazi család s a másfajta között, amilyen az övé is volt. Igaz, náluk otthon hiányzott az anya. De a bennlakók között sok olyan akadt, kinek családjában együtt éltek még a szülők, s a gyermeket inkább csak társadalmi vagy nevelési ürüggyel adták intézetbe. Mégis sokan ez apáshanyás bennlakók közül éppen olyan otthontalanok voltak, mint Kristóf. Éppen úgy vágytak a családot pótló közösség meghittségére, s ugyanúgy keresték ezeknek a bejáróknak a közelségét, kiken megérzett valami az otthon a család illatából. Később, mikor kőmíves Kristóf maga is családról gondoskodott már, visszaemlékezett gyermekkorára. Spanasz nélkül, különösebb sérülés vagy kielégületlenség nélkül tudott gondolni az intézetben töltött esztendőkre. Úgy érezte, hogy különös emberi szerencse kegyéből, anya nélkül, családi rejtettség nélkül is egyensúlyban tudott maradni. Ezt az egyensúlyt Norbert páternek köszönhette. Norbert páter azt adta neki, amit legtöbbször az anya sem tud adni, a család sem, a testvérek sem. A nevelő zseni észrevétlen mozdulataival emberi közösség pártfogása alá helyezte. Az ember tartozott valahová, ennyi volt az egész. Kőműves Kristóf később gyakran tűnődött, tud-e adni tulajdon gyermekeinek ilyen rejtettségérzést? Tud-e számukra a családon belül ilyen fedelet építeni? A korszerű nevelési elméletekről nem tartott sokat. Amint haladt az életben, megismert embereket, átlátott sorsokat, azt vette észre, hogy azok az emberek, akik egyensúlyban maradnak, akik ellenállanak, legtöbbször nem is érkeznek különösen szerencsés családi körülmények közül. A szegénységből érkeztek, vagy túlzsúfolt családokból. A pénz, a féltékenység, a szenvedélyek elvégezték a családtagok lelkében roncsoló munkájukat, anélkül, hogy szuvassá őrülték volna a család lelki vázát. Miért? Miféle tartalékból táplálkoztak az ilyen lelkek? Divat volt a lélekvizsgáló nevelés. A polgári gyermeket ez időben, mint egy idegorvosi ellenőrzés mellett rejtegették. Óvták, lelkitápszerekre szoktatták. Az új nevelés megtiltotta a szülőknek a fenyítést, a nyers tilalmat. Csak magyarázni volt szabad, megengedni és fölvilágosítani. Kőmives azt hitte, jó és lelkiismeretes apa. Akkor is, ha nem tiszteli e korszerű nevelési tilalmakat. Úgy vette észre, hogy az egész a döntő, a család légköre. Éppen az, hogy igazi család-e, belülről, mélyen, csak ugyan egymáshoz húznak-e a szülők és gyermekek. S ha ez a belső összetartozás egybefogta a családot, a szülők veszekedhettek is. A gyermeket fenyíthették is. Az anya kioszthatta pofonjait, az apa lehetett rosszkedő, zsémbes vagy szűkmarkú. A család mindenestől mégis összeállott közösségnek. Senki nem didergett, s a gyermekek nem kaptak traumákat, lelkisebesüléseket egy-egy apai pofontól. A szülők egymáshoz való viszonyukban lehettek szenvedélyesen gyöngédek, vagy szenvedélyesen erőszakosak. Veszekedhettek és andaloghattak. Valahogy mindez a családhoz tartozott, mint a születés és a halál, mint a nagymosás és a befőzés. Minden együtt számított csak, s a gyermek a szigorú apa közelében is otthon érezte magát. Úgy hitte, ez az, ami eldönti egy fiatal élet alapérzését, ez a fajta családiasság. Ez az őszinteség, ez az együvé tartozás, ez a jóban rosszban ingatag, jellembeli gyöngeségekkel átszűrt családiasság persze csak akkor ért valamit, ha egészen mélyen volt őszinte és szándéktalan. De ki tudott megítélni belső tartalmában egy családot? Nála odahaza csönd volt és béke, gyöngétség, szelíd formák. Kőmives Kristóf iparkodott őszinte lenni odahaza. Álarc nélkül közeledett feleségéhez és gyermekeihez. De éppen azt az alapérzést, mely egy családon belül eldönti a gyermekek jellemét, nem lehet értelemmel megközelíteni, nem lehet szándékkal elhatározni. Belenyugodott, mint valamilyen rendőri ténybe, hogy otthon minden rendben van, minden csendes és egészen olyan, amilyennek lenni kell. Norbert Páter szeretettel fogadta és pótlékkal táplálta Kristófot gyermekkorában. Valamilyen lelki pótlékkal, mint egy anyatej helyett tápszerekkel. De a gyógymód használt, Kristóf erőre kapott. Ez a szerzetes 50 éves lehetett, mikor a híres bíró fia a keze alá került. Minden gyermeket személyesen nevelt. Gondosan megvizsgálta családi körülményeiket. Kristófról is tudott mindent. Tudomásul vette, hogy félárva, mint valamilyen sebesülés okozta csonkaságot. Megismerkedett az apával is, s néhány óvatos és udvarias, de nem éppen felületes beszélgetés után valószínűleg többet tudott a büszke lélek sérüléséről, mint amennyit Kőmives Gábor valaha is megvallott önmagának. Kristófot pártatlan szeretettel vonta magához. Ő volt az intézet spiritus rektora, lelki és erkölcsi igazgatója, s mindig kínos gondosan vigyázott, hogy ne tüntessen ki szeretetével egyeseket. Norbert Páternek nem voltak kegyencei. Valamilyen szűkebb testőrcsapat, a kiválasztottak köre természetesen felsorakozott körülötte is. Az ilyen kiválást egy-egy közösségen belül szándék és elhárítás nem tudják megakadályozni. Hiába minden óvatosság, tapintat, az érzelmek áttörik az együttélés formáit. Egy napon fekete és fehér bárányokra szakad szét a nyáj, s a pásztor tehetetlenül érzi, hogy a fehérek közelebb állanak szívéhez. Norbert Páter szerette Kristófot. Nem akart az apa és a fiú közé állni. Nem akarta pótolni a családot. A maga szemérmes és emberi módján sugározta ki rá a gyöngétséget, melyet elfojthatatlanul érzett iránta. Tudott pajtás lenni, és tudott tekintély maradni. 50 éves korában a férfi évek nagy válságának éveiben megbetegedett, s akkor Kristóf megint egyedül maradt. De az a 3 év, ameddig a Páter keze alatt élt, elég idő volt, hogy megtöltse a gyermek lelkét, mint valamilyen bonyolult erőhalmozó készüléket, rejtelmes hatóáramokkal. Kristóf sokáig élt még e 3 év tartalékolt, felgyűjtött erőiből. A Pátert soha nem értette meg egészen. Nyilván volt valamilyen lélekben, amit Kristóf nem ismert. Valamilyen erő, a tulajdonságoknak különös készlete, nem lehetett kilesni titkát, ha ugyan volt egyáltalán titka. Mentől idősebb lett Kristóf, annál kevésbé értette Norbert Páter titkát. Mosolyát, egyensúlyát, s ahogy ürügy nélkül is tudott örülni az életnek. Nem volt családja, szegénységben élt. Megtartotta a rend aszketikus fogadalmait. Szegényebb volt, pontosabban birtoktalanabb, mint a legszegényebb ember, akit Kristóf valaha is megismert. Néhány ruhadarab, néhány könyv, ez volt minden világi tulajdona. Társaságba nem járt, harcias, térítő szerepre nem vállalkozott. A maga zárt körében élt és hatott. Csendesen, névtelenül és észrevétlenül. De akik közelébe kerültek, felfigyeltek. Ez az ember él. Nem halt bele a gyakorlatba és szabályokba. Tudott mosolyogni. Norbert Páter szívesen mosolygott. Törékeny testével nem sokat törődött. Alattomosan támadó, időszakos betegségekkel nem feküdt ágyba. És mikor 50 éves korában a nagy válság idejében az első szívrohamok kínozni kezdték, esztendőkig élt még szótlanul, orvos nélkül, betegségéről rendtársai és kedves növendékei sem tudtak. Mértékletesen élt, nem adta meg magát a test szenvedélyeinek, nem dohányzott, nem élt szeszes itallal, keveset aludt és nagyon sokat dolgozott. De a munka sem volt műsor nála, mint a félénk idegbajosoknál, akik órarendbe, zsinórmértékbe menekültek a belső zűrzavar rendetlensége elől. A munka az a különös összessége tevékenységnek, magatartásnak, érzéseknek és szándékoknak, amelyeke névtelen és Kristóf úgy vélte nagy nevelő napját megtöltötték tartalommal, inkább csak véletlenül állott rendbe keze alatt. Nem volt merev. Nem kerülte az életet, és nem sóvárgott utána, nem újjongott, és nem jajongott. Pap volt, magányos volt, és élete egyensúlyban maradt, egészen a homályos pillanatig, amikor a szervezet a maga titokzatos tiltakozó jogával valamilyen új rendtartást, a betegség életalakját parancsolta meg e szemérmes és alázatos léleknek. A betegséget nem viselte hősiesen. Emberien viselte, néha panaszosan, néha csodálatos belátással, mintha a szenvedésen át értene meg valamit, aminek eddig a másik életben, alázattal és gyakorlattal nem tudott nyomára jutni. Vallásossága közvetlen volt és egyszerű, olyan természetes, mint a növények vagy az állatok üde életkedve. Norbert Páter nem sanyargatta magát. Nem védekezett kételjei ellen, ha azok megkísértették, s nem követelt embertársaitól, a gondozására bízott növendékektől feltűnő, becsvágyó hitbuzgalmat. Valószínűleg tudta, hogy ez a lelkiállapot önkéntelen, csak ugyan malaszt és kegyelem kell hozzá. A lélek eltelik békével, a lélek homályát átvilágítja valami, legtöbbször nem a nyers és kegyetlen szauluszi sugár, mindössze valami önfelett, szelíd derengés. Ennyi az egész. A pillanatra fel kell készülni, nem külön, ünnepélyesen, nem alkalomszerűen. A kegyelem feltételei inkább csak a készenlét és alázat. Már az is elég, ha nem védekezünk, mondotta egyszer Kristófnak. S ez a szerény és szemérmes tanács sokkal később, évek múlva, az élet csendes és hangos válságainak pillanatában mindig újra válasznak tetszett. Talán erről volt szó, nem kellett védekezni. Volt valami félreismerhetetlen az emberben, valami, ami csak nem kiabált. Csak nem kellett süketen elmenni a parancs mellett. De nem védekezni, az majdnem annyi már, mint cselekedni, mint megtenni azt, amihez lusták és gyávák vagyunk. Talán ez a legnehezebb. Ez a beleegyezés a másik akaratba, amelyet nem is eszméletünk, inkább csak személyiségünk belső, másíthatatlan törvénye parancsol nekünk. Norbert Páter tudott beleegyezni. A lelki magatartásnak ezt a nemes lazaságát, ezt az alázatos készséget iparkodott valahogy közvetíteni, átadni kedvenceinek. Kristóf sokáig hallotta ezt a hangot. Aztán Elhalt a hang. Süketség támadt helyében. Kellemes süketség. Sokáig élt így, dolgozott, élt a családban, hivatalában, ítélt és meghatározott, s közben tudta, hogy védekezik, hogy egy hang a süket sötétben valahol mást parancsol. Az ilyen állapot a derengéshez hasonlít, az ébredés előtti félálomhoz. Már halljuk a világ neszeit, de még nem értjük tisztán. Az álom gyanús árnyaival már csak lazán ölel át, talán mindjárt föl kell ébredni minden következménnyel. Néha évekig tart és rejteget ez a süket derengés. Kőmíves megismerte ezt az állapotot, s nem tiltakozott többi ellene. Fenntartás nélkül maradéktalanul megadta a világnak, ami a világé. A másik törvény, a világi törvény szerint kell élni, ítélni, megvédeni helyzetét. Nem is öntudattal, valamilyen homályosabb tudattal érezte, hogy ez a világi engedelmesség kevés. De ki tudott többet? A világ beérte ennyivel. Norbert Páter többet is tudott. S emléke néha kísértett még, már nem is képszerűen, inkább csak mint valamilyen primitív írott szöveg, megfogalmazott szavak, melyeket homályosan és elmosódottan látott és hallott néha. S máskor inkább csak érzéssel, szavak nélkül arra gondolt, lám, ő is meghalt. Mintha a Páter korai halála feltárt volna valamit, szégyenletes vagy erőtlen állapotot takart volna föl, bukást, gyöngeséget. Kielégületlen, haragos érzéssel gondolt a Páter halálára, de ezt az érzést sohasem vizsgálta meg. Aztán, ha emberek állottak előtte, akik körülményekkel védekeztek, vágyakkal, szenvedélyekkel, csábításokkal, a pénz, a vér, a hús kísértéseivel, az ítélő bíró előtt felmerült a Páter törékeny alakja, amint mosolyog és nem védekezik. És hisz valamiben, s nincs semmije, nincs elviselhetetlen vágy, sem birtoka, s mégis tud mosolyogni. Ilyenkor kemény pillantással hajolt a törvény betűje fölé, s megkereste a pontosan, engesztelő árnyalatok nélkül az előtte dadogó és védekező esetre a büntető cikkeit. A Páter emléke mérték volt számára, emberi törvény, íratlan lehetősége jónak és rossznak, mely egyszer egy emberben kifejezte magát. Minden évben elvonult 3 napra a Manrézába, és részt vett néhány bírótársával a húsvéti ünnepet megelőző